Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a mikrofonnál a Fészek Meleg szerkesztőjét, Kertész Tibort hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa, javára és épülésére. Így szól a mai igen a rómaiakhoz írt levélből, és ennek kapcsán hallhatnak elmélkedést. Mi a boldog házasság titka? Tesszük fel a kérdést, és próbálunk erre válaszolni is. Nyáron nyaral a család, de hogyan tehetjük ezt helyesen, méltóképpen, úgyhogy ne veszítsük el Isten közelségét, ez a mai harmadik témánk. Tartsanak velünk ma is. Jó rádiózást!
Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére, írja Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében. Sokszor annélkül ítélkezünk mások felett, hogy ismernénk a történetüket. Pedig nem jártunk az ő cipőjükben, nem tudjuk, min mentek keresztül, hogyan nevelkedtek fel, milyen kihívásokkal kell szembenézniük. Nem tudjuk, hogy mi zajlik a színfalak mögött, nem ismerjük, hogy milyen terheket cipelnek. Csupán annyit tapasztalunk, tudunk róluk, hogy meglehetősen barátságtalanok, esetleg nem hajlandók szóbálni senkivel, valamilyen függőségben szenvednek, furcsán öltözködnek, vagy folyton felbosszantanak. Az igazság az, hogy az emberek nem véletlenül olyanok, amilyenek. Ha vennénk a fáradtságot, hogy megismerjük a történetüket, valószínűleg megenyhülnénk irányukban. Ha megértenénk, hogy milyen küzdelmeken mentek keresztül, hogy milyen fájdalmakat szenvedtek, és kik azok, akik a fájdalmat okozták nekik, akkor minden bizonnyal nagyobb irgalmat tanúsítanánk irántuk. Amikor valaki goromba velünk, hasonló hangnemben válaszolni a legkönnyebb. Ám mielőtt elítélnénk az illetőt, először inkább próbáljuk meg az ő szemszögéből nézni a helyzetet, mert ez segít abban, hogy megfelelő szemüvegen keresztül értelmezzük a dolgokat, vagyis a szeretet szemüvegén, és ne az ítélkezés szemüvegén keresztül. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kifogást keresünk az illető viselkedésére, mert amit tett, az helytelen volt. De megtanulhatjuk általa azt, hogy nem mi vagyunk a bíró, hanem Isten az. Nem azért élünk, hogy mindenkit helyre tegyünk, hanem hogy gyógyulást hozzunk. A mi feladatunk az, hogy gyógyító olajat öntsünk a sebekre, felemeljük a lesújtottakat, barátai legyünk a magányosoknak, és bátorítsuk az elcsüggetteket. Ha képesek vagyunk ilyen irgalmasak lenni, akkor nem azt fogjuk adni az embereknek, amit a tetteik alapján megérdemelnének, hanem beindítjuk a gyógyulás folyamatát. Képesek leszünk megértéssel kezelni, hogy az illetőnek nincs valami jó napja, hogy sok stressz éri, vagy hogy az élet elbánt velem. Ha a szeretet szemével nézzük az embereket, és nem ítélkezünk felettük, akkor belőlünk is gyógyító válik. Felemeljük az elesetteket, segítünk a megtörteknek a helyreállásban. És miközben segítünk másoknak a felemelkedésben, Isten gondoskodni fog rólunk, hogy mi is magasabbra emelkedjünk. Betölti életünket áldásaival és kegyelmeivel.
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted, de te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínoz már a félelem, hisz mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmed, téged ünnepellek, téged és senki más, amíg csak élek. Én atyám, áldom nagy kegyelmed, téged ünnepellek, téged, senki más, amíg csak élek.
Házaspárokkal beszélgetve az évek során többször szóba került az, hogy mi is a boldog házasság titka. Sokféle választ hallottam már erre a kérdésre. Egyesek szerint a jó kommunikáció, mások szerint a közös Isten hit, vagy a humor, ismét mások szerint az együtt töltött idő, esetleg a közös érdeklődési kör, vagy egymás elfogadása. Folytathatnánk a felsorolást. Mindannyian, akik házasságban élünk, tudjuk, tapasztaljuk, hogy ahhoz, hogy igazán boldogok legyünk a házastársi kapcsolatunkban, sok minden kell. De leginkább talán elköteleződés a társunk a kapcsolat mellett, a jóisten mellett. Annak a vágynak a naponkénti ébrentartása, hogy elsősorban a társunkat szeretnénk boldoggá tenni, az ő javát akarjuk keresni. Nemrég olvastam egy újságcikket annak kapcsán, hogy egy férfinak úgy sikerült megmentenie az amúgy kátyúba jutó házasságát, hogy elhatározta, naponta megkérdezi a feleségétől, miként tehetné jobbá a napját, majd megpróbálja azt teljesíteni. Feleségének ellenállása közömbössége ellenére tette ezt mindaddig, míg a köztük levő ellentétek elsimultak, a falak leomlottak, és újra tudtak beszélgetni egymással. Évekig gyakorolva ezt, a kettőjük közti különbségek erősségek lettek, és megtanulták, hogyan viseljék gondját a másiknak. Azt gondolom, hogy ez a nagyon egyszerű gyakorlat sok házaspár számára segítséget, akár megoldást is jelenthet a nehéz pillanatokban. Érdemes tehát kipróbálni. Csupán egy döntésre van szükség, aztán meg kitartásra abban, hogy naponta megkérdezd a társadtól, mit tehetek ma azért, hogy szebb legyen a napod? És ha már tudod a választ, fontos, hogy teljesítsd a kérést. Személyes tapasztalatommal tanúsíthatom, hogy ennek nagyon jó gyümölcsei lehetnek a házasságotokra nézve. Emellett természetesen még sok mindent tehetünk azért, hogy társunk valóban boldog legyen mellettünk, hogy szebb, gazdagabb legyen a napja. Férfiak, férjek, figyelem! Ha azt látjátok, hogy a feleségetek már nagyon fáradt, elnyűtt, vállaljátok át tőle az esti mosogatást vagy a gyermekek fektetését. Meglátjátok, hogy társatok rendkívül hálás lesz értem. Csak félre kell tennetek a fáradtságotokat, az esetleges kedvetlenségeteket. Egy kis áldozat, de megéri, megtérül. Vagy lepjétek meg a feleségeteket apró figyelmességekkel. Egy szál virág, egy gyöngét ölelés, egy soron kívüli puszi, egy finom csoki vagy egy romantikus vacsora mindig jól jön. Ezáltal kifejezhetitek szereteteteket, meg becsülésseteket. Hasonlóképpen kedves feleségek, ahelyett, hogy állandó jelleggel, szemrehányásokkal, kritikákkal illetnétek a társatokat, ami révén aláássátok férjetek önbizalmát, amelyre különben oly nagy szüksége lenne, lepjétek meg a kedvenc ételével, italával, készítsetek számára melegfürtőt, mondjátok el neki, hogy mennyire hálásak vagytok azért, hogy dolgozik a családotok jólétéért. Ha pedig valamiben szükségetek lenne a segítségükre, női megérzéseitekre támaszkodva próbáljátok megtalálni annak a módját, hogy céljaitokat elérjétek. Ha például valamilyen szívességre szeretnétek megkérni, ne akkor álljatok elő kérésetekkel, amikor férjetek munkába indulva már a cipőjét is felhúzta, hanem megvárva a kedvező pillanatot, amikor kérésetek megfelelő hangulatban éri férjeteket. Összegezve talán leszögezhetjük, hogy a boldog házasság titkai tulajdonképpen nem is titkok, ahogyan mi azt emlegetni szoktuk. Egyszerűen csak önzetlenségről, egymásra figyelésről, beleérzési képességről, tapintatról, elköteleződésről van szó, amelyek segítségével megtalálhatjuk nap mint nap annak a módját, hogy kapcsolatainkban felismerjük a felmerülő buktatókat, és azokat kellő leleményességgel, kitartással és szeretettel mielőbb eltávolítsuk.
Jöjj, lobbanj fel, hát drága égi tűz, gyújtsd fel szívem mélyét, hogy érted égen életem, és hadd legyen tiéd, hogy érted égen teljesen, és hadd legyen tiéd.
A vakáció kifejezetten az az időszak, amikor kinyithatjuk a szemünket és a szívünket, hogy új horizontok táruljanak fel előttünk. Gyermekeink hitben való nevelése nem csupán annyiban merül ki, hogy viszonyítási pontokat adunk nekik, és a békés növekedésüket előmozdító szokásokat alakítunk ki bennük, hanem abban is, hogy a segítségünkkel megláthatják, az egyház egysége az egyéni hivatások különbözőségében fejeződik ki. Vagyis megtanítjuk őket arra, hogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, de ez a hit nem élhet, nem nyilvánulhat meg uniformizált módon. Nem létezhet egyetlen helyes módja az imádságnak, a napunk és az életünk keresztény megszervezésének, Isten és a többi ember iránti szeretetünk konkrét kifejezésének. Nagyon fontos, hogy a gyerekek rájöjjenek erre, főleg ahogy egyre nagyobbak lesznek, több okból is. Ugyanis nem szabad azt gondolniuk, hogy hitük és keresztény életük megingathatatlanul egy bizonyos vallásossághoz, bizonyos imádkozási módhoz, vagy a vallásos érzület bizonyos kifejezéséhez kötődik. A kamaszok számára különösen fontos ez, főleg mert a gyerekek hajlamosak elutasítani a felnőttek választásait, ha a 15 éves Péter nem akarja a családdal együtt elmondani a rózsafűzért, attól még nem veszítette el a hitét. Vagy ha a 13 éves Kamilla hirtelen ellene fordul a papnak, akiben korábban megbízott, nem feltétlenül fordul el Krisztustól is. Életbevágó, hogy megtanítsuk gyermekeinknek, na nem a toleranciát, ami mondván mindennek megvan a maga értéke, mindent elfogad, azt is, ami nem helyes, hanem a nyitottságot, az egészséges kíváncsiságot, önmaga gazdagításának vágyát, a többiek tiszteletét, a jó indulatot. Tudniuk kell, hogy nem minden vélemény állja meg a helyét, de minden ember hitétől és életmódjától függetlenül pótolhatatlan, felbecsülhetetlen értéket képvisel, és a leggondosabb figyelmet, a legigazabb szeretetet érdemli. Tudniuk kell azt is, hogy az egyházon belül különböző hivatások léteznek, és hogy ez a különbözőség olykor zavarba ejtő lehet. Végül az is lényeges, hogy ne zárjuk be Istent annak a felfogásnak a természetes korlátai közé, amit mi alkottunk róla. Isten egészen nekünk adja magát a hitben, de mi még csak homályosan látjuk őt. Ezért mindig abba a kísértésbe esünk, hogy elképzeljük őt valamilyennek, és ha Istenről beszélünk a gyerekeknek, akkor elkerülhetetlen, hogy a saját nézőpontunkból, a saját szavainkkal és a saját képeink alapján tegyük ezt, ami mindig magában hordozza Isten bezárásának, beskatujázásának a kockázatát. Ezért olyan lényeges, hogy lehetővé tegyük a gyerekeink számára, hogy más keresztényekkel is találkozzanak, lássák, hogy más módon is lehet beszélni Istenről, kapcsolatban lenni vele, vagy épp imádkozni hozzá. Hiszen ebből megsejthetik, hogy Isten jócskán felette áll azoknak a szavaknak, képeknek, amelyeket alkotunk róla, és amelyek nem többek feléje vezető kis ösvényeknél. Hogy az imádságnál maradjunk, a nyaralások alkalmával például a következőket tehetjük. Imádkozzunk együtt más családokkal. Csak rajtunk áll, hogy megragadjuk ezt a jó lehetőséget a nyitásra, egy olyan imamód felé, amely nálunk esetleg nincs szokásban, megmutatva gyermekeinknek, hogy nem annyira az ima formája számít, hanem maga az a tény, hogy imádkozunk, hogy időt áldozunk Istennek, hogy összegyűlünk az ő nevében. Hazatérésünk után ennek ellenére sem fogjuk feltétlenül megváltoztatni a családi szertartásokat. Nagyszerű, ha minden család a maga egyéni módján imádkozik, ami egyéniségéhez a legjobban illik, de legalább láttuk, hogy mások másként élik meg ugyanazt a hitet. Ha van lehetőségünk, akkor látogassunk meg szerzetes közösségeket, kisebb házakat, akár nagyobb kolostorokat, apostoli és szemlélődő rendeket egyaránt. Még jobb, ha olyan kolostorokat vagy közösségeket is felfedezünk, amelyek nem igazán szimpatikusak nekünk. Különösen fontos a kamaszok számára, akik így fogják felesleges magyarázatok nélkül is megérteni, hogy bár a szüleik teljes joggal egyfajta módon fejezik ki a hitüket, ez a hit nem korlátozódik az ő személyes érzékenységükre és kifejezés módjukra, és hogy ők maguk nyugodtan vonzódhatnak másik áramlathoz, attól még nem lesznek rossz keresztények vagy méltatlan gyerekek. Vegyünk részt egy-egy nagy találkozón. Imádkozzunk nagy tömegbe vegyülve, mert konkrétan megtapasztalhatunk valamit általa az egyház egyetemes jellegéből, még ha nehéz is elmélyülni így. A csíksomlyói búcsón imádkozni, vagy egy európai tézé találkozón teljesen más. Lourdesban mondani el a rózsafűzért augusztus 15-én, a világ szinte valamennyi nyelvén, ott találni magunkat a különböző élethelyzetekből és országokból érkezett emberek mellett, és osztozni velük ugyanabban a bizalomban, áhítatban, többet ér, mint meg annyi tanítás az Istent keresők hatalmas népéről. A nyaralások számos alkalmat kínálnak az egyház különböző arcainak felfedezéséhez, ragadjuk meg ezeket az alkalmakat. A világ másik végére vagy közel az otthonunkhoz, tengerpartra vagy hegyvidékre, mindenhová jó elutazni, de ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek nem adatik meg ez az öröm. Az elutazás örömét mindig tompítja bennem, ha azokra gondolok, akik nem utazhatnak, írta egy francia katolikus pap, egy gyerekeket nevelő intézet igazgatója, akinek minden évben meg kellett állapítania, hogy néhány fiatal kénytelen ott maradni, míg az osztálytársaik elutaznak. Sokszor egyfajta túlzott tapintat, vagy egyszerűen a közöny akadályoz meg bennünket a helyzet felismerésében. Hogyan vehetjük észre, és miképpen orvosolhatjuk ezt? A kérdés mindannyiunkhoz szól. Nem kell bűntudatot éreznünk, ha van lehetőségünk menni, akkor annál jobb, használjuk ki, amennyire csak tudjuk. De nem maradhatunk közönösek azok iránt, akik itthon maradnak. A nyaralás öröme nem jelenti azt, hogy bezárkózunk önös élvezeteink felhőibe. Az én időmben nem utaztak ennyit nyaralni, mégsem éreztük rosszabbul magunkat, jegyezte meg egyszer egy nagypapa, és ez így is igaz. De az is igaz, amit a fiatalok vetnek ellen, ugyanis szerintük kellemetlen, ha nincs mit mesélniük az évnyitón. Végül is minden a körülményeken múlik. Mi nem utazunk el, mert nagy a családunk, kicsi az autónk és nincs sok pénzünk, de szerencsére vidéken élünk, jegyezte meg egy fiatalember. A szünidőben más életritmust teszünk fel, és meglátogat bennünket egy halom unokatestvérünk, akik szívesen zsúfolódnak össze a hálóteremmé alakított padláson. Egy másik családban a szülők évek óta munkanélküliek is sajnálkoznak, amiért a gyerekeik otthon kénytelenek tölteni a szünidőt. A legkisebb fiunk szinte nem is ismer mást, lehetetlenség a családdal elutaznunk. Pedig a családi nyaralások nagyon fontosak. Szép emlékeket gyűjthetünk, állapítja meg a 4 gyerekes Johanna, ez is egyre jobban összeforrasztja a családot. Úgyis segíthetünk azokon, akik nem utaznak el, hogy esetleg meghívunk egy gyereket a miénk mellé. Vagy ötleteket keresünk, hogy miképpen tudna az egész család együtt eltölteni pár napot igazi nyaralással, amely sugárzó epizód lehet az olykor valóban nehéz életünk folyamán. Az utazás nem feltétlenül jelenti azt, hogy nagyon messzire megyünk. Ha meghívjuk néhány napra pár barátunkat, akik úgy 100 kilométerre laknak tőlünk, akkor már is segítünk nekik abban, hogy friss levegőt szívjanak, hogy kimozduljanak a 4 fal közül, megfeledkezve egy időre a gondjaikról. Jól tudjuk, hogy a nyaralást először is az a szeretet teszi sikeressé, amit beléfektetünk. A találékony szeretet, amely képes meglepetést okozni, csodálkozást kelteni, bulit szervezni, időt szakítani, a másik nyugodt meghallgatására egyaránt. Számtalan egyszerű eszköz van a kezünkben és a szívünkben, amelyek segítségével megoszthatjuk a nyaralás örömét olyanokkal is, akik egyébként nem tudnának elutazni.
Mindenütt a földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E 3 dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ír. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ír. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Mert mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ír, a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél.
Kedves hallgatók, adásunk végéhez érkeztünk, a Fészek meleget hallották, 2 hét múlva ugyanebben az órában jelentkezünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban.
Fészek meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Híreink következnek.
Ünnepidősekkel és hajléktalanokkal.